Amikor egy olyan címet olvasunk az interneten valahol, főképp egy olyan személy részéről, hogy az emberek egy harmada hamarosan el fog veszni, akkor a test hajlamos azt gondolni, hogy valaki csak jesztegetni akar, valaki pánikoltatni akarja az embereket. Ez így is lehet, így is lehetne. Sőt, a médiának ez a dolga. A média mindig is ezt tette emberek. De hogyha valaki ezt mondja, hogy az emberiség, vagy az emberek egyharmada hamarosan el fog veszni, és az a személy megismerte a mindenható Istent, és az történik vele, amit Isten mondott, hogy az ő lelke által fog szólni, akkor teljesen biztosak lehetünk abban, hogy az ember nem azért mondja, hogy az emberek egyharmada el fog veszni, hogy félelmet hozzon rájuk. Sőt, Isten nem azért üzeni ezt, nem azért mondja a Jelenések könyve által, hogy pánikoltasson minket, hogy megbolondítson minket, hogy félelmet gerjesszen bennünk, hanem azért, drága emberek, hogy aki ezt hallja, aki hallja ezt a figyelmeztetést, az ne vesszen el, az legyen kivétel. Hogy aki hallja az igazságot, legyen felkészülve azokra az időkre, amikor ez konkrétan meg fog történni. Mert higgyétek el, hogy 56-ban, a második világháborúban, 48-ban, az első világháborúban, és így tovább, és így tovább, nagyon sokan nem voltak felkészülve erre. Nagyon sokan nem hallották azt, hogy az emberiség vagy a magyaroknak az egyharmad el fog veszni, nem mondtak ilyeneket. Pedig jobb lett volna, hogyha hallottak volna erről, tudtak volna arról, hogyha belemennek a lázadásba, a tüntetésbe, az oroszok ellen, vagy a kormány ellen, akkor nagyon sokan meg fognak halni, hiába való halálban lesz részük, és akik hirtelen hunynak el, hirtelen, felkészületlenül hunynak el, azok a lelkek nem tudnak megszabadulni. Az a lélek, aki lázadásban hal meg, lázadásban veszíti el az életét, az nem tud szabad lélekként távozni erről a földről. Többször beszéltünk arról, hogy nem az a nagy probléma, nem az a legnagyobb probléma, hogy az ember meghal. Meghal az ő, elhal az ő teste, mert ugye ez mindannyiunkkal megtörténik, előbb vagy utóbb. És Jézus minket nem arra figyelmeztet, hogy őrizzük meg az életünket, a test életünket, hanem ő azért tanított és arra figyelmeztetett, hogy legyünk úgy a lélekben, hogy bármikor is jönne az utolsó óránk, a testnek az utolsó órája, legyünk mi teljesen felkészülve és teljes békességgel tudjunk távozni erről a földről, legyen az 100 év múlva, vagy legyen az, mit tudom, egy hét múlva. Épp az előbb olvastam, valaki írta hozzászólásban, nem szoktam olvasni hozzászólást, csak néha úgy rá megakad a tekintetem egy hozzászóláson, és azt írta egy hölgy egy hozzászólásban, tehát nagyon borzalmas lelkiállapoton megy keresztül, ugyanis egy kedves barátnője, aki csupán egy éve volt idősebb, mint ő, megtudta, hogy meghalt az ő barátnője. És hát igen, csak fiatalon, tehát nem volt idős. És azt mondja, hogy nem is olyan rég beszéltek, és a barátnője arról beszélt, hogy mi lenne, hogyha még 20 évet élhetne, vagy 20 évet adna neki Isten, meg minden, akkor ő nem gondolta arra, hogy neki csak néhány hete van hátra. Értitek, emberek, a helyzetnek a súlyosságát? Tehát mi, amit kapunk az élettől, mi ezt úgy vesszük, mint hogyha, jaj, ez teljesen természetes, holnap is ugyanígy fel fogok kelni, kapcsolom be a laptopot, és jöhet az élő közvetítés. Lehet, emberek, hogy holnap reggel én már nem fogok felkelni. Vajon most én tudok-e úgy beszélni ebben a felvételben, mint ha utoljára beszélnék, hogy úgy tudjak szólni az embertársaimhoz, hogy a legfontosabbat hallják tőlem, hogyha valaki azt hallja és fel tudja fogni az értelmével, meneküljön meg. Meneküljön meg az ő lelke, váljon tisztává az ő lelke, béküljön meg az ő lelke Istennel, hogy bármi is történik, legyen az 50 év múlva, vagy éppenséggel 5 hét múlva, vagy 5 nap múlva, vagy 5 óra múlva, teljes békességgel tudjon távozni. Ne ragadjon bele a testbe, mert az a léleknek elég kellemetlen lehet, ugye ez elég durva és brutális képekkel van leírva a Bibliában, hogy a léleknek nagyon kellemetlen az, amikor a test meghal, a test elhal, ugye? Viszont a lélekből nem tudsz távozni. Tehát gondolj bele abba, hogy a tested meghal, meg van merevedve, hideg ki van hűlve, sőt már kezd bomlani, kezd bűzleni, és te benne vagy a testben, és mondanád azt, hogy én még élek, ne temessetek el, de már nincsen beleszólásod, ember. Bele sem mehetsz ebbe gondolni, így van-e? Ugye milyen borzalmas, sőt milyen utálatos ilyent hallani? Pedig sokan pont ezen szavak által menekülnek meg, mert a langyos, kedves kis beszéd az már nem ér semmit, emberek. Annyira le vagyunk süllyedve, annyira meg van bomolva a józan gondolkodásunk és a lelkünk, annyira szét van zúzva a média által, az információ közön által, hogy egyszerűen már képtelenek vagyunk felébredni másképp, csak azáltal van még egy kicsi esélyünk, hogyha Isten valóságos ilyen sokkot alkalmaz rajtunk, akár szavakkal, akár betegséggel, akár egy ilyen halálhírrel, tragédiának a hírével, mint ahogy ez a kedves hölgy is kapta, hogy a barátnője, akivel nem is olyan rég még beszéltek az élet dolgairól, el van temetve. És sokan sajnos még ezen szavak által sem ébrednek fel, pedig Istenekünk ezt számtalanszor letulozzak, sokszor kijelentette, hogy amikor a test meghal, hogyha a lélek nem vált szabaddá, nem kapott feloldozást és megbocsátást Istentől, nem tud távozni a testből, és ezért fogalmaz Jézus nyomatékosan úgy egymástán három vagy négy mondatban, hogy ahol a tüzök el nem alszik, és a férgök nem hal meg, a féreg nem hal meg, a tüzök el nem alszik. Én megmondom őszintén, bele sem merek gondolni, hogy ennek mi a jelentése. De az Isten egyértelműen kijelentette számunkra, hogyha az a lélek nem vált szabaddá, nem ismerte meg az igazságot, és nem oldódott fel, nem kapott bűnbocsánatot, és nem kapott feloldozást, beleragad a testbe. Persze, amíg testben van, akkor addig mindenki vitézkedik. Ugye bízik az ő erejében, s jó egészségem van, s pénzem is van, s bankban is van, s tartalék is van, meg minden. Engemet nem érdekel semmi, mert akkora nekem már az arcom, hogy nem fér be a házba. De amikor jön a veszedelem és jön a betegség, akkor azt veszem észre, hogy mindenki másképp beszél, mindenki visszafogottabban beszél, és elég kicsi helyen elfér ahhoz képest, hogy mekkora helyet foglalt korábban az ő egója. Úgyhogy ezek a figyelmeztetések, drága emberek, én egyértelműen kijelentem bizonságot, tanúságot teszek arról, hogy Isten féltéséből származnak, hogy aki hallja ezeket a szavakat, legalább kapjon esélyt arra, hogy megmeneküljön. Mert a második világháború nem azért következett be, mert akkor is Istennek a gyermekei, Istennek a prófétái figyelmeztették a magyarokat. A háború nem miattuk következett be, hanem a háború így is úgy is bekövetkezett volna. Viszont Istennek a gyermekei akkoriban is, 56-ban is, azelőtt is, a világháborúban is figyelmeztették az embertársaikat arra, hogy mi fog közeledni, hogy aki hallja a figyelmeztetést és alázatos szívvel fogadja, legyen felkészülve, hogy ne ragadjon bele egy olyan testbe, amit szétroncsolt, mit tudom, egy golyószóró vagy egy gránát. Ne ragadjál bele abba a testbe. Azért figyelmeztették akkor is, és most is ezért figyelmeztetik Istennek a gyermekei, a magyarokat és a világ összes lakósát, népét. Mert ez történik Új-Zélandon, Amerikában, Kanadában és mindenhol, emberek. Nehogy valaki azt gondolja, csak mi beszélünk itt az ilyen dolgokról itt Székelyföldön és Magyarországon, dehogy is, emberek. Sokan beszélnek, sőt még azt mondanám, hogy még vallásos körökben is vannak olyan talán jó, tiszta, lelkismeretű pásztorok, akik már nem a rendszernek élnek, hanem kockáztatják az életüket és a biztonságukat azért, hogy kimondják az igazságot, hogy minél több ember megmeneküljön. És akkor áttérnék a cikkre. Ezt a cikket egy kedves utitársunk írta, és úgy gondoltam, hogy elolvastam, úgy gondoltam, hogy elég szépen és választékosan összefoglalta a lényeget, azt, hogy mi történik most Magyarországgal, Magyarországon és a magyarokkal, és úgy arra indított a lélek, hogy olvassam fel, és esetleg még fűzzük hozzá azt, amit Isten ad, bár úgy gondolom, hogy egészen teljes ez a cikk, tökéletesen le van írva, meg van fogalmazva a lényeg egy álom alapján és a jelenések könyve alapján, amely megerősíti ezt az álmot, amit kapott ez a hölgy. Akinek a blogja, hát egyébként ott a videó leírásában meg lehet találni, rá lehet kattintani, el lehet olvasni a cikket, www.samariai-asszony.com. És ott található az a cikk, az a címe, hogy az emberiség egyharmada hamarosan el fog pusztulni. Én ugye másképp fogalmaztam a címet, miért? Azért, mert nekem az jött, az a meggyőződésem, hogy nem az emberiség egyharmada fog elpusztulni, hanem azon emberek egyharmada, akik már bőségesen kaptak figyelmeztetést eddig. Tehát lehet, hogy lesznek olyan országok, vagy olyan földrészek, amelyeket nem fog úgy érinteni a katasztrófa, mint például Magyarországot, vagy Romániát, Európát. vagy Amerikát. Elképzelhető ez is, Isten tudja. Viszont az teljesen biztos, hogy borzalmas dolgok következnek, borzalmas dolgok kezdődtek el, mert én azt kaptam Istentől államba, hogy elkezdődött. Mostantól, amit mi mondunk, az ott már nem lesz időeltolódás, mint ahogy írja valamelyik proféta, hogy nem lesz olyan, hogy most mi mondunk valamit, aztán majd fél év múlva meg fog történni. Ilyen is volt, emberek. Mert 8 hónappal ezelőtt mi elmondtuk, hogy mi történik Amerika, Oroszország és Latin Amerika, Dél-Amerika között. Sas, tukán és a medve. De most, hogy mi erről beszélünk, Isten azt mondta nekünk, hogy mostantól, amit mondunk, majd, hogy nem azonnal fog történni, emberek. És az igazság az, hogy megijedtem. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, én megijedtem. És úgy elfogott egy olyan erőteljesebb Isten félelem a szó legjobb értelmében, hogy atyám, könyörülj rajtam, hogy ne beszéljek fölöslegesen, ne beszéljek pluszba, de amit kell, azt mondjam el, és ne kedvezzek senkinek, egy testnek se kedvezzek, se a rokonoknak, se anyámnak, se apámnak, se a barátaimnak, senkinek ne kedvezzek, se az én testemnek ne kedvezzek. Mert azáltal, hogy kedvezek az én barátaim testi gondolkodásának, testi tudatának, azáltal a lelküket kockáztatom, a lelküket veszélyeztetem. Oké, akkor áttérnék a cikkre, mondom, a link az ott van, a cím ott van a videó leírásában, aki akarja, olvassa el. És tehát úgy fogalmaztam ugye én, hogy az emberek egyharmada hamarosan el fog pusztulni. A magyarok egyharmada hamarosan el fog pusztulni, ez a az igazság, emberek. És ezt most meglátjátok az álomból és a jelenések könyvéből. Sőt, aki őszintén veszi ezeket a dolgokat, és Istenhez fohászkodik, az ugyanúgy fog kapni kijelentéseket Istentől, mint ahogy mi is kapunk. És érteni fogja Jézusnak a tanítását és az ő szavait a jelenések könyvében. Újabb figyelmeztető álmot kaptam az éjszaka a jóságos atyánk kegyelméből, amelyhez azt a megértést is kaptam, hogy hamarosan itt az idő, amelyről a jelenések könyve ír, miszerint az emberiség egyharmada el fog pusztulni. Azt, hogy ez milyen módon fog megtörténni, és azt, hogy kik lesznek ezek az emberek, nem tudom, mert az álomból ilyen részletek nem derülnek ki. De ha a jelenések könyvének ezt a részét elolvasuk, akkor azt tudhatjuk meg, hogy nagyjából a világ minden része érintett lesz ebben. Az álom arról szól, hogy én egy varodában dolgoztam, és a munkaidő vége közeledett. Már csak néhány perc volt hátra. Ekkor a főnöknő visszahozott valami javítani való ruhadarabokat, amelyek már készre voltak varva, hogy bizonyos helyeken varjam újra, mert nem vartuk meg szépen, nem varták meg szépen, és letette az asztalomra a varrógéphez. Nem örültem neki, mert tudtam, hogy már kevés idő van hátra. Mentem volna már haza. Oda jött hozzám egy férfi kolléga, aki az egyik javítandó darabot elvette önként, és mondta, hogy ő azt az egyet megvarja, mert még pont annyi idő van hátra, hogy azt még meg tudja csinálni, és azzal mehetünk is hazafelé. Aztán közben rájöttem, hogy az a másik két javítandó darab, amit nekem odahozott a főnöknő, az nem az én munkám volt, mert én nem vartam ezekből egyet sem. Úgyhogy nem is javítottam meg őket, hanem megfogtam és visszavittem annak a kolléganőmnek, akinek a műve volt, hogy varja meg ő. Persze tudtam, hogy aznap már nem fér bele az időbe neki megjavítani, mint ahogy nekem sem lett volna lehetséges. Az utolsó órában nem lehet olajat adni senkinek, az utolsó órában senkit sem lehet megmenteni, sőt, Isten kijelentette, hogyha mi azon iparkodunk, hogy másokat megmentjük, saját magunk életét is kockáztatjuk. Tehát az utolsó órában a 10, az 5 szűz már nem adott olajat, addig adták az olajat, de az utolsó órában már nem adnak olajat. Isten nekem is ezt adta az utolsó órában, az a nő, akit hívtam, hogy jöjjön velem. Tétovázott, gondolkodott, és én már nem mondhattam neki kész, hogy gyere velem, hanem elindultam és mentem. És amikor ő kiáltott utánam, már hegyen völgyön túl voltam, kiáltott a nevemet, én már meg sem fordulhattam, emberek. Ügyeljetek, mit csináltok. Ügyeljetek, mit csináltok, mert te nincs már idő arra, hogy most azon kezdünk morfondírozni, hogy vajon mit kéne csinálni. Egyértelmű, mit kéne csinálni. Teljes mértékben az ember tegye a szívét, a lelkét, az értelmét a kereszt elé, Krisztus kezébe, hogy ő mutassa meg, mi a számára soron következő, ő tisztítson meg, és teljes mértékben csak rá figyeljél. Eddig Isten keresett minket, kereste az embereket mindenféle lehetséges módon, de most azt mondja, hogy mostantól, aki nem keresi az ő szavát, teljes elmével, teljes szívével, teljes lelkével és minden erejével, nincs ahogy megmeneküljön, emberek, mert nem fogja hallani azt a szót, ami által megmenekülhetnek. Ügyeljetek, emberek! Persze tudtam, hogy aznap már nem fér bele az időbe neki megjavítani, mint ahogy nekem sem lett volna lehetséges. Eközben igen, a férfi kolléga megvarta, amit elvett, és pont akkor végzett annak az egy darabnak a javításával, amikor egészet ütött az óra, és indulhattunk hazafelé. Mondtam neki csodálkozva, hogy na hát, ezt jól kiszámoltad, másodpercre pontosan. Ezután készülődtünk, hogy induljunk hazafelé. Az egyik kolléganőm, akivel készültem együtt menni hazafelé öltözködés közben, észrevettem, hogy sebb helyek borítják a testét itt-ott-amott, és ezek mind be vannak kötözve, ragasztva. Kérdeztem, hogy mi történt vele, hogy ennyi sérülés szerzett, és azt mondta, hogy régebben azok a varrógépek, amelyekkel dolgozott, még veszélyesebbek voltak, nem volt ennyi biztonsági munkavédelmi funkció kiépítve rajtuk, sokkal könnyebb volt sérüléseket szerezni munka közben, mint manapság, a mostani gépekkel. Itt ezen a ponton a lélek nekem azt mondja, hogy amit már többször kijelentettünk, hogy olyan idők következnek, hogy egyes emberek, tehát nagyon sokan el fognak veszni, nem csak testileg, hogy meghal, mit tudom, egy földrengés, vagy a háború, vagy a vakcina következtében, nagyon sok lélek el fog veszni emberek. És azt mondta Isten, azt adta nekünk lélek által, hogy sokan, akik még megmenekülhetnek, borzalmas fájdalmak által menekülhetnek csupán meg, borzalmas fájdalmak és szenvedések által, mert addig, amíg békesség volt, addig nem kiáltottak és nem keresték az igazságot, nem fordultak Krisztushoz teljes lelkükkel. Ennyi volt az álom körülbelül, vagy legalábbis ennyire emlékszem belőle. A megértés pedig, amelyet kaptam Isten jó voltából, a következőképpen nézett ki. Emlékeztem, hogy a Jelenések könyvében írt valamit, hogy a világ egyharmadával történni fog valami, de nem emlékeztem pontosan arra, hogy hogyan is van ez, mert már régebben olvastam a Bibliában ezt a részt. Készet is éreztem lélek által, hogy rákeressek erre a Bibliában, és pontosabban utána nézzek ennek a dolognak. A következő megértésekre vezetett rá a lélek. A három javítandó ruhadarab az emberek összességét jelenti. Volna rajtunk is javítani való, írja zárójelben, mert elbukott bűnös gyarló emberek vagyunk mindannyian. És az az egy ruhadarab, amit a férfi kolléga elvitt és megvart, az az egyharmada volt ennek a háromnak. A többire meg már nem jutott idő aznap, hogy megvarja senki közülünk. Ezért ez a két darab, a kétharmad ott maradt a varrógép asztalánál a következő munkanapra javítani. Tehát a ruhák kétharmada, ugye, ruhák, ugye, mit mond Jelenések könyvében Jézus? Vegyél tőlem fehér ruhákat. Mi az, hogy fehér ruha? Keresd meg Jelenések könyvében, vagy mi az, hogy fehér ruha? Nagyon fontos. Tehát annak az egyharmadnak, akiknek távozniuk kell a földön élő sorából, lejárt a kegyelmi ideje. Bevégeztetett emberek. Az emberiség kétharmad részének, akik itt maradnak a földön, életben maradnak még, nekik van egy kis kegyelmi idő még hátra, amelyet azért kapnak a kegyelmes Istentől, hogy megérthessenek, megtérhessenek és megérthessék Istennek a szavát, megmenekülhessenek azáltal. De nem túl sok idő van már nekik sem hátra, mert a következő munkanapon, idézőjelben, rájuk kerül a sor, és akkor ők is be kell, hogy fejezzék a földi pályafutásukat. Addig nem térnek meg Istenhez, az élő Istenhez, akkor lejár számukra is a kegyelmi idő, és már nem lesz arra lehetőségük, hogy a lelkük megmeneküljön. De nézzük csak meg egészen pontosan, mit találhatunk a Jelenések könyvének 8. fejezetében. 8. fejezet első bekezdéstől a 13. bekezdésig erre az egyharmadra vonatkozóan. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig, és látám azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt álla, és adaték nékik 7 trombita, és jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, arany töménzőt tartva, és adaték annak sok tömén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltára, amely a királyi szék előtt vala, és felmén a tömén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután bevi az angyal töménzőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és lőnek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. És a 7 angyal, akinél a 7 trombita vala, készül-e a trombitáláshoz. Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre, és a földnek harmadrésze megége, és az élő fáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. Élőfa, zöldellő, élő emberek, akikben még életnek a lehellete van, akikben még él a lélek. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmadrésze vérré lőn. A tenger ugye a népek tengerét jelképezi, azok az emberek, akik ugye nem ismerték meg az igazságot, nem is keresték azt ugye a népek tengere, meg a zöld, tehát a zöldellők is, az élők, akik már feltámadtak, és Istenhez fordultak lélekben, ők élnek, ők is el fognak veszni. Sokan azok közül is el fognak veszni, akik Istenhez fordultak, mert Istennek nem az a célja, hogy itten testben minket megmentsen 500 évre, hanem az, hogy a lelkünket teljesen megtisztítsa, megszentelje, és úgy vegye magához a mi lelkünket. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagyhegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmadrésze vérré lőn. És meghalla a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, amelyekben élet vala, és a hajóknak harmadrésze elvesze. Állatok, és hát ugye jelképesen ezek emberek, tehát ugye állati sorban lévő emberek, akik ugye akik nem ismerik az életnek a lelkét, Istennek a lelkét, hanem a fejük szerint élnek, majdhogy nem disznó módjára, kutya módjára élnek, hogy a teremtett állatoknak harmadrésze, amelyben életfala, és a hajóknak harmadrésze, hajók ugye gyülekezetek, felekezetek, harmadrésze el fog pusztulni. A harmadik angyal is trombitált, és leesik az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esik a folyóvizeknek harmadrészére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig üröm, változik azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé, és sok ember meghala a vizektől, mivel keserükké lőnek. A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze, hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. És látték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, 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 a föld lakósainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Olvasom Ágnesnek a magyarázatát ehhez a részhez. Ha megfigyeljük, annyira ki van részletesen hangsúlyozva az, hogy mindenből harmadrész elpusztul valamilyen módon, hogy szinte biztosan állíthatjuk azt, hogy a világ minden részét érinteni fogja ez a nagy veszteség. Azt adta lélek, hogy ekkor lesznek Isten gyermekei, lásd az élőfák és a zöldellő fű a fenti idézetben, illetve lentebb Lukács evangéliumából idézve. Közül is sokan, akiket az atya magához szólít, és a tengerből, vagyis a tömegből is, amely a széles úton jár. Ám azokat, akik Isten gyermekeinek számláltattak, nem kell félteni, sem síratni nem kell, mert számukra ez áldást jelent majd, ha az atya hamarabb magához szólítja őket. Nekik így nem kell megélniük azokat a borzalmakat, amelyek még ezután várnak majd a világra, a kétharmad részre. Ugye? Követi őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolák és sírták őt, Jézus pedig hozzájuk fordulván mondva, Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon, a ti gyermekeiteken sírjatok, mert imé jönnek a napok, melyeken ezt mondjátok, boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor kezdik mondani hegyeknek, hogy essetek mirjánk, és a halmoknak borítsatok el minket, mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, mi esik a száraz fán? Hogyha az élő, feltámadt lelken ez történik emberek, mi fog történni az istentelenekkel, akik nem keresték a feltámadást, megmaradtak a vallások hazugságaiban, babonáiban és dogmáiban? Továbbá találhatunk még utalásokat erre az egyharmadra, a jelenések könyvének 9. fejezetében és a 12. fejezetében is. Nézzük először a 9. fejezetben leírtakat. A 6. angyal is trombitált és hallék egy szózatot az arany oltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van, mondván a 6. angyalnak, akinél a trombita vala. Old el azt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldaték azért a 4 angyal, aki elvala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét, és a lovas seregek száma 2000-szer 10 000 vala hallotta a számukat. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való mellvértjeik valának. És a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz és füst és kénkő jő valaki. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze a tűztől, a füsttől és a kénkőtől, amely azoknak a szájából jő valaki, mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezék csinálmányától. Emberek, kérlek szépen, jól figyeljetek, mert olyan emberekhez is szólok, akik úgy hiszik, hogy hisznek, akik úgy gondolják, hogy jó haveri viszonyban vannak Istennel emberek, és még mindig a saját kezeik csinálmányait tisztelik, azt símogatják, és folyton olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek az ő kezeiknek a csinálmányaik, és nem a lélek dolgaival. A többi emberek pedig, akik nem ölettek meg e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne tisztelték volna a gonosz lelkeket, a hazugságokat, a hiába valóságokat, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, amelyeket az ő kezeik csináltak, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Paráználkodtak a világgal, a vallással, a világi gondolkodással, a testi gondolkodással. Istenhez is akartak tartozni, de az emberekhez is. Istennek is meg akartak felelni, és az embereknek is, a vallási vezetőknek, a politikai vezetőknek is, mindenkinek meg akartak felelni. Kétfelé sántikáltak folyton, nem adták oda teljes elméjüket, teljes szívüket, teljes lelküket a mindenható Isten kezébe. Következzen a Jelenések könyve 12. fejezetének erre vonatkozó része. És láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala hold, és az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és imé vala egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje vala és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona, és a farka után vonsza az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye, és szüle fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez, és az ő király székéhez. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Jelenések 12:1-6. Nem fogom újból elmondani, hogy nek mi a jelentése, mert már elmondtuk többször, és aki nem akar Istenhez fordulni, az úgysem fogja megérteni, hogyha még 500-szor elmondanánk. Nem állíthatom azt, hogy én már mindent értek a Jelenések könyvéből, és mindent tudok tisztán, hogy mi fog történni. Én csak azt írom le ide, amit kaptam az Atyától kijelentésben, álom által és megértések által. Azt viszont megérthettem ebből Isten kegyelem által, hogy valami nagy katasztrófa, akár természeti katasztrófa, akár atombomba, akár biológiai fegyverek, és ezt még sorolhatnám tovább is, által az emberiség harmadrészének pusztulása napirendre kerül. Sokan feltetik a kérdést, hogy miért mondom ezt, hogy hamarosan, hiszen attól függetlenül, hogy én ezt most álmodtam, megtörténhet, ez évek, sőt évtizedek múlva is, akár majd egyszer valamikor. Erre viszont csak azt tudom válaszolni, hogy lehet, hogy hetek kérdése, lehet, hogy hónapok kérdése is, hogy mikor fog ez megtörténni, de semmiképpen nem évek kérdése. Honnan tudhatom ezt? Onnan tudhatom, hogy egy családi probléma miatt kérdeztem meg a jóságos atyánktól imában, hogy szükséges-e, van-e értelme nekem ezzel a problémával foglalkoznom, vagy már nincs jelentősége, mert ez egy olyan probléma, amivel hamarosan foglalkoznom kell, ha van még értelme, mert hatással lehet a jövőre nézve. Viszont egy vagy két év múlva már nem lesz rá lehetőség, hogy foglalkozzak ezzel, mert addig már aktualitását veszíti. És erre a kérdésre adta a Teremtő Atyánk ezt az álmot válaszul, a harmadrész pusztulásáról, amely által megérthettem, hogy nem kell, nincs értelme nekem ezzel a családi kérdéssel már foglalkozni, mivel sokkal nagyobb volumenű történések fognak hamarosan bekövetkezni a harmadrész pusztulása következtében, ami által ez a kérdés már nem lesz kérdés, sem aktuális, nem lesz már. Azt, hogy én benne leszek-e ebben a harmadrészben, amelynek hamarosan távoznia kell a föld színéről, azt nem tudhatom, mert erre nem kaptam még kijelentést. De bármi is történjék, legyen meg mindenben a mennyei atyánk akarata. Közben, hogyha valaki akar mondani valamit, valakinek jött valami, nyugodtan mondja. Gondolom ez a cikk nagyon teljes, tökéletesen le van írva. Itt felhívnám a figyelmet az utolsó bekezdés szerint, emberek, hogy ez nem csak arra a figyelmeztetés, hogy mi fog történni, hanem arra is, hogy ne azzal foglalkozzatok, ne akarjátok megoldani a családi problémákat. Késő, emberek. Ezelőtt 10 évvel, 5 évvel, 3 évvel még lett volna talán értelme és aktualitása. De hogyha valakinek most vannak ilyen problémái, családi, házasságbeli, akármilyen problémák, ne arra fókuszáljon, hogy azokat megoldja, mert a saját életét és a saját lelkét kockáztatja azáltal. Így is, úgy is a legtöbb, amit tehetünk embertársainkért, családtagjainkért, drága embertársak, az, hogy bennünk van világosság. Látják bennünk a világosságot, és az alapján ők is megkívánhatják az élő Isten jelenlétét. Többet nem tehetünk. Minél inkább meg akarunk oldani egy problémát emberi módon, családi szinten, annál mélyebbre süllyedünk abban a problémában. Ügyeljetek, emberek! Könyörgöm, ügyeljetek, mert már késő nekifogni családi problémákat oldogatni. Sokkal fontosabb az, hogy mindenki vizsgáltassa meg a doktorral az ő szívének, az ő lelkének az állapotát, hogy megláthassa, hogy van-e még benne az ő szívében, az ő lelkében valami, ami elválasztja őt Istentől. Mert senki nem mehet be a tökéletességbe, a tökéletes égbe úgy, hogy megoldatlan problémák, trágya, szemét és mocsok van, bűnök vannak az ő lelkében.
Nekem jött pár gondolat, amivel kiegészíteném ezt. Amit eleinte felolvastál, nem vetted észre, nem rossz szándékkal volt, nem rossz szándékkal mondtad, de azok a hallgatók, akik most fordultak, biztos az nemrég lehet, hogy őket megijesztik, ezek a szavak, hogy a zöldelőket is, hogy a zöldelők is elpusztulnak, nem, ők nem pusztulnak el, hanem ők max hazamennek a harmad részre, tehát hogy nagy valaki ezt gondolja, aki Krisztushoz is fordul, az is elpusztulná. Azok hazamennek, meg boldogulnak. És a folytatásban az, hogy hogyan történik az emberek egyharmadának a megölése, az nekem a lélek úgy jelentette ki a 2 évvel ezelőtt, mikor folyt a vakcinázás, így egy este olvastam, vagyis 3 este olvastam, 3 este, 3 részben a jelenések 9. fejezetét, és mikor becsuktam a szemem, akkor szó szerint mutatta a képeket, hát a kígyó fejben végződik, kígyóhoz hasonló, ami fejben végződik, az a lélegeztetőgépek, és leírja a végén, hogy akik nem tértek meg a kezük csinálmányaitól, amik varázslások, bálványimádások, ezek az összes orvostudomány, ez a varázslás, hiszen az ember az egészséget azt nem Istentől, nem Krisztustól kéri, szembesülések, bűnbánat által, hanem azt mondta, hogy inkább akkor csinálok magamnak bálványokat, amik majd meggyógyítnak engem. Úgyhogy a jelenések 9 előtt első fejezetében, első részében leírja, hogy 5 hónapig tart, tehát 5 évig, ez 2019-ben kezdődte, egy olvastatban egy félórányi szünet, körülbelül félórányi szünet, ez a fél évet jelentette, ami most volt, és most újra jönnek a szigorítások, a zsarolások, a törvénytelen törvények ítéletek meghozása, hogy az embereket újra megszorongassák és megzsarolják arra, azzal kapcsolatosan, hogy felvegyék a vakcinákat, a további vakcinákat, hogy az emberek elpusztulnak, és a vörös kinézet, a kénysárga színű kinézet, az a mentő autósok, azok a lovagok, ugye, a lovak az autóban. Tehát szó szerint tehát itt van mind a 3 ló, a fehér lovas is újra jelen van, az orvostudomány, a vakcina, tehát nem főtétlenül orosz háborúra kell számítani, hová az se kizárt, de elsősorban az, ami már 3 éve tart, az, hogy az embereket mérgezik az orvostudomány, az emberiség megmentése nevében, tehát ahogy mondja Pál apostol, a sátán és a világosság angyalának adja ki magát, ez a fehér lovas, a vakcinázás, az orvostudomány, a varázslás, és ezzel pusztították mostanáig is, és ezután is ezzel fogják, mert vannak emberek, akik elhitték annyira, hogy ez mostanáig is őségesen hordják a maszkokat, és ezután is hinni fognak, de lesznek emberek, akik a nyomorúság következtében is ezt fognak fordulni, hogy mindez azért történik, ez egy fegyelmi időszak, bármennyire is nyomorúságos a test számára, ez egy fegyelmi időszak, és boldogok, akik hűségesek, mint halálik, azok elnyelik az örök élet koronáját, és csak Krisztusban van megoldás. Én nem tudom, én nem mondom ki, hogy van idő, nincs idő, én amíg élek, addig fogom hirdetni, hogy Krisztusban van bűnbánat, bűnbocsánat, örök élet, amíg el nem hagyom ezt a földet, hiszen nincs értelme, hogy tartson minket Krisztus, hogy csak úgy ellegyünk is, mert tudjuk az evangéliumot hirdetni. Úgyhogy Krisztusban van még megoldás, van még feltámadás, és van látás. Ha csak ugyan felismerjük, hogy vakok vagyunk, belettünk csapva, el lettünk hitetve, meg lettünk életve.
Arra külön felhívnám a figyelmet, hogy az Úristen nagyon sok jelet adott mostanában, arra vonatkozóan, hogy az egészségipar, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, az orvtudományipar az embereket minden áron be akarja, csapdába akarja csalni, törbe akarja csalni, és azt mutatta Isten több utitásunknak is, hogy nem csupán a Covid-dal, nem csupán a vakcinázással próbálják megfogni az embereket, próbálják megbetegíteni, vagy gyógyszertár függővé tenni őket, vagy rendszer függővé tenni őket, hanem oly módon is, hogyha az ember majdhogy nem bármilyen problémával az orvostudományhoz fordul, ahelyett, hogy az élő Istent kérje, az ő segítségét kérje, hogy meggyógyítsa őt, mert megteszi, hisz elmondtuk, bizonságot tettünk arról, hogy Isten nem csak lelkileg gyógyít, hanem ő örömét leli abban is, hogy testileg meggyógyítson minket, hogy megmutassa, hogy teljesen nyilvánvalóvá tegye az ő hatalmát. Tehát hatalmas csodákat tesz az Úristen pontosan, mint Jézus idejében, annak érdekében, hogy meglássuk azt, hogy ez nem egy egyházi dogma, ez nem csupán Biblia, hanem ez élő valóság, emberek. És aki a most következő időszakban is az orvostudományra bízza az ő egészségét, az azt kockáztatja, hogy olyan dolgot fog ő bekapni, úgymond a szervezetébe, olyan szert, ami őt függővé teheti, ami, tehát emlékeztek, hogy már erről is bizonságot tettünk, sajnos fájdalom árán, áldozat árán tettünk bizonságot erről, mert ugye Kingával megtörtént az, hogy elment a fogorvoshoz a Covid időszakban, és ott ugye belé fecskendezték a zsibbasztót ugye a fokhúsába, fogényébe, és utána ő annyira szenvedett és annyira lebetegedett a zsibbasztótól, ugye közönséges zsibbasztótól, hogy pont olyan tüneteket produkált, mint aki covidos volt, vagy pedig aki be lett oltva a vakcinával. És ezáltal Isten a szívünkre helyezte azt a megértést, hogy az, ami úgymond, aminek nincsen semmi keresnivalója az ember szervezetében, az ember vérében, az nem csupán a COVID elleni vakcinával kerül be az ember vérébe, hanem más olyan szerek által is, amit, mit tudom én, közönséges zsibbasztóinekcióba, altatóinekcióba, vagy bármibe beletesznek emberek. A cél az, hogy az embernek a teste és a lelke ki legyen szolgáltatva ennek a rendszernek, mert aki orvosság függő, az a rendszernek a hűszolgája, és a rendszer azon emberek lelkéből tartja, életerejéből tartja fenn magát, akik hozzá fordultak segítségért. Annak ellenére is, hogy az Úristen egyértelműen kijelentette Jézus által, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, egy a ti doktorotok a Krisztus. És annak ellenére is, hogy ő nap mint nap, 2000 év után is bizonságot tesz napi rendszerességgel arról, hogy ő a mi gyógyítónk, és akit ő nem akar meggyógyítani, ha fejére áll, és hogyha Amerikáig megy, akkor sem fog meggyógyulni. Mert a barátunknak azt mondta az orvos, és még általa is az orvos által is Isten beszélt, mert az orvos ajkai által bizonságot tett arról, hogy olyan dolog történt az ő szemével, hogyha Angliáig megy, akkor sem fog többet sosem látni. És annyira elkeseredett a barátunk, hogy szó szerint fontolgatta az, hogy lemegy és a vonat elé veti magát. hogy ő nem akar vakon élni a fél szemével. És ez csak a félszem emberek. Az embernek csak a félszeme. És Jézus azt mondta, hogy ha a félszemet téged bajba víz, bűnbe víz, akkor inkább váld ki és dobd el magadtól, mert jobb félszemmel bemenni Isten országába, az életre, mint két egészséges szemmel a tűzbe vettetni, mint ahogy nagyon sok ember egészséges szemekkel, egészséges kezekkel és lábakkal megy a feneketlen szakadékba, az égő tűzbe, emberek. Tehát bizonságot tettek az és kettő, ráadásul kettő tett bizonságot arról, hogy ő többé sosem fog látni. És miután az orvos kimondta a szakvéleményt, hogy ebből nincs gyógyulás, ha korábban ment volna, akkor talán még lett volna, de most már nincs gyógyulás. Bármit csinálnak a szemével, ő nem fog látni. És azután, miután a barátunk hallotta az evangéliumot, hallotta az élő Istennek a szavát, a Krisztus beszédét, és örömmel fogadta, mert örömmel fogadta, Isten meggyógyította. Ez történik nap, mint nap. És tényleg... De én majdhogy nem restelem is, emberek, hogy ilyenről kell beszélni, mert még egyáltalán nem biztos, hogy a barátunk meg fog menekülni. Érthető? Nagy valaki elbízza magát, akár a barátunk is, hogy elbízza magát. Nem attól menekül meg valaki, hogy Isten valakinek a szemét, vagy a tyúk szemét meggyógyítja, emberek. Nagy valaki elbízza magát, megkérek szépen. Mert az, hogy ő testileg meggyógyult, az még nem jelenti azt, hogy ő lelkileg tiszta. Érthető? Ha a kedves barátom is hallja, akkor ő is hallja meg, és vésse az eszébe, a szívébe. Hogy az, hogy az ő szeme meggyógyult, még a cukorbetegségből is kivette Isten, az még nem jelenti azt, hogy a lelke meg van menekülve. Az igazi gyógyulás hátra van. És Jézus azt mondja, hogy akik mindvégig kitart, az fog menekülni. Mert az, hogy az ő szeme meggyógyult, az semmi. A semmi, emberek. Hiába gyógyult meg, akár ő meg is hallhatott volna. És megtörténhetett volna az, hogy bemegy valaki a, mit tudom én, a hullaházba, és feltámad. Isten feltámaszta őt. Még az sem ér semmit, emberek. Hát, hogyha a lelke nem tisztult meg, és nem menekült meg, hiába támad fel, meg alszik vissza a halálba, annak semmi értelme nincsen, emberek. Csak a léleknek van értelme. A test nem használ semmit, azt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. Értitek, amit hallotok? Ezeket a súlyos kijelentéseket, ezeket a kemény kijelentéseket? Hogy igen, dicsekedtünk Istennek a kegyelmével, hogy igen, tesz ilyent, szemünk láttára történik. És nem csak vele, másokkal is történt. Csodákat tett Isten, hogy minket elsősorban értünk tette azt, amit tett vele. Értünk, hogy lássuk, hogy abban a beszédben, amit mi bevettünk a szívünkbe, és amit mi kimondunk, abban benne van az élet. Értünk tette ezt. De ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon, lélekben megtisztuljon, nem elég a csoda, emberek, mert Isten nem a szemgyógyítást küldte a világra, hogy most meggyógyítsa a szemünket, meg a májunkat, meg a vesénket, hanem az ő szavát küldte a világra, emberek. És akinek nem kell az ő szava, annak az élet nem kell, annak a szíve, és annak a szeme hiába gyógyul meg, vagy hiába gyógyítja meg Isten a vakcinának a hazéből, a következményeiből, vagy bármilyen betegségből, az nem ér semmit. Az a test még mindig csak trágya, emberek, trágya. Hogyha meghal, az csak arra jó, hogy megtrágyázza a földet. Szükséges a lélek feltámadása, és a feltámadás az nem halál után van, emberek, hanem most, aki most nem támad fel, akinek most a lelke nem elevenedik meg és nem születik újjá, az nincs ahogy meglássa az életet. Ügyeljetek! Tehát nagyon sok ilyen csapda lesz, csapdát állít ugye az orvostudomány, az államilag finanszírozott, támogatott orvostudomány. Nagyon sok, tehát ugye kedves barátunk azt kapta, hogy a szó szerint a szarát vizsgálták, hogy abból hát, ha valamilyen betegséget meg tudnak állapítani. És ez történt, emberek, már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött, hogy az embereket teljesen ingyen kezdték vizsgálgatni, hogy tudják rájuk olvasni azt, hogy betegek. Ezt úgy hívták, hogy boszorkányság és varázslás. Az Ószövetségben, aki ezt művelt, azt megölték. Emberek előtt kivégezték, aki azt művelte, amit ma művel az alternatív gyógyászat és az orvostudomány, azt az önembereket nyilvánosan kivégezték, mert ez fekete mágia, boszorkányság és varázslás. Vannak emberek, akiket ismerek, 20-30 éve gyógyszerfüggők, betegek, pszichikailag, testileg és mindenféleképpen, mert akkor, valamikor elmentek egy teljesen ingyenes vizsgálatra. Az egész így kezdődött. Miért? Azért, mert nem mentek az élő Istenhez, hogy ő megvizsgálja az ő szívüket. Ezért. 30 éve vonszolják a testüket, ki tudja még meddig, amíg felborulnak. És ha nem fordulnak Istenhez, Krisztushoz teljes lényükkel, a lelkük is kárba vész. Azt is láthatta, kedves utitársunk, barátunk, ez Budapesten történik, ugye, hogy megint repülőkkel, megint a levegőt permetezik, még szaga is van, még büdös is ráadásul. Isten megengedi, hogy érezzék a szagát annak. És utána abban a helyben már jönnek a különböző fuldoklások, meg köhincselések, és az ember azt gondolja, hogy jaj, elkapta azt a vírust, ami a tévében beszéltek, nem emberek. A tévé, a fenevad képe, a sátánnak az arca, és az tömi az emberek fejét tele hazugsággal, és amiatt vesznek el emberek. A hazugság miatt. Megkérek szépen mindenkit, aki ezt megérthette, ne rejts el, ne titkolja, osszátok meg, hát ha egy ember, csak egy ember meghallja még az igazságot, és azáltal Istenhez fordul és megmenekül. Ha ti megkaptátok tiszta ingyen, akkor ne rejtsétek el, ti is mondjátok úgy, ahogy tudjátok. Felhívom kedves utitársaim figyelmét, mert vannak utitársaim, akiknél azt látom, hogy félnek, mint ha szégyelnék megosztani a bizonságaikat. A YouTube-ra felteszik a bizonságot, és a saját Facebook oldalukon nem osszák meg. Mit csináltok, emberek? Tényleg, egyszerű kéri, mit csináltok? Megkaptad azt a hatalmas kijelentést, amiben élet van, és feltámadás a lelkednek, szabadulás a lelkednek, és te azt elrejted? Szégyeled megosztani a Facebookon? Hihetetlen, komolyan mondom, hihetetlen. Őrültség, hogy mennyire gyarlók vagyunk, emberek. Elmondok egy eretentő példát, egy személy ugyanezt csinálta, nagyon nagy kijelentései voltak, hatalmas kijelentései, feltette YouTube-ra, a YouTube-on letiltotta a kommenteket, vagy nem tudom pontosan mit csinált, és igen, örültünk, örömködtünk az ő kijelentéseinek, mert Isten szabadította őket az igazság által, az igazság által szabadította ezt a szemét, és félt megosztani a Facebookon azt, amit ő kapott Istentől. Vagy szégyelte, vagy félt. Lényeg az, hogy nem vállalta fel. Nem vállalta a megmérettetést, nem vállalta azt, hogy belekötnek, kötekednek vele, gúnyolják, ezt nem vállalta. És egyszer csak hirtelen megtámadták, és összeomlott, letörölt mindent, emberek. Te is így fogsz járni. Ügyelj, mert te is így fogsz járni. Addig sumálkozz, addig sunyizol, így fogsz járni. Mert aki szégyeli az én nevemet, és az én szavamat, az én beszédemet, ami az élet beszéde, e bűnös és paráza nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom az én atyám és a szent angyalok előtt. Ezt mondja Jézus, emberek. Akinek füle van, az hallja. Ha szégyelni való az, amit mi kapunk Istentől, ha félünk azt megosztani, azok után, hogy nem szégyeltük a sok perverziót, a szodomiát megosztottuk és röhögtünk rajta a vicceken, a perverz trágár vicceken, mások fájdalmán röhögtünk, és azon szórakoztunk ittas részeges állapotban, mint a szodomiták, ugye? Azt nem szégyeltük, sőt, büszkeséggel mondtuk el egymásnak, hogy mit műveltünk, és röhögtünk rajta. Mekkora dicsőség, hogyha a bűn, emberek, ilyen nagy dicsőség volt, akkor szégyelni kell azt, amiben élet van. Ügyeljetek, mit csináltok, emberek. Az életetekkel és a lelketekkel álltatok. Isten az szavát, az életszavát nem azért adja, hogy ráüljünk, mint a kotló tojásokra, és kuporogjunk rajta, hanem azért, hogy a házhetőkről kiáltsuk. Mert addig is a szájunk, az ajkaink nem beszélnek őrültséget, nem beszélgetnek a hiába valóságról, a test dolgairól. Az a mi szabadulásunk, emberek, nekem van szükségem arra, hogy erről beszéljek. Elsősorban. Hogy a szavak által az én nyomorúságos lelkem megtartasson. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.